Több mint két éve indította el Csicsogó Produkció néven egyszemélyes vállalkozását Új Judit, aki a legkisebbektől a legidősebbekig nyújt programokat mindenkinek. Programszervezésben sétákon és bábelőadásokon keresztül lép kapcsolatba az emberekkel. A kisgyermekeknek szóló produkcióit óvodákba és iskolákba is el tudja vinni. A legismertebb közösségi médiában megtalálható elérhetőségein bárki megkeresheti. Búzás Bori interjúja következik.
A stúdióban vendégem Új Judit, a Csicsogó Produkciónak a kitalálója, megálmodója, vezetője, de hogy fér össze egy egyszemélyes színház a sörrel és a katolikusokkal, na erről is beszélgessünk, mert hogy Judit, több fronton mozogsz, és több területen találkozhatnak veled.
Alapvetően ugye közművelődésben dolgoztam, közművelődési szakember vagyok, és nagyjából két évvel ezelőtt gondoltam egy merészet, és azt gondoltam, hogy megalapítom ezt a Csicsogó Produkciót, és kulturális vállalkozásból szeretnék megélni. És hát sok mindent csináltam, tehát három lába van igazából ennek a vállalkozásnak. Az egyik ez a közművelődés, programszervezés, de ami fontosabb, ugye színház, csináltam egyszemélyes színházi előadásokat, pontosabban úgy egyszemélyes, hogy zenésszel, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy élő zene legyen egy ilyen előadásban. És egy pár évvel ezelőtt ugye én dolgoztam a Milius Juhász Péter könyvtár helytörténeti részlegében, és ott pedig beleszerelmesedtem a kutatásba, és elkezdtem sörtörténettel foglalkozni. Úgyhogy a másik lába a vállalkozásnak a helytörténeti része, sörtörténet, ehhez kapcsolódóan sertúrák, és tehát nyilván, hogyha az ember elkezdi megismerni a várost, akár egy ilyen témán keresztül is, akkor előbb-utóbb jönnek még témák, amibe beleszeretsz és szeretnél ezzel foglalkozni, és ha már foglalkozol vele, akkor szeretnéd ezt mindenkinek megmutatni.
Ugye kuriózum témák, de először mégis menjünk vissza a Csicsogó Produkcióhoz, mert hogy az a legkisebbeknek szól, és egy olyan kultúrát, egy olyan értéket akar közvetíteni, amivel kevés helyen találkozhatnak, ugyanis a magyar népmesék alapján készíted a színdarabjaidat, és próbálod mindig a helyhez, vagy az adott közösséghez igazítani egy picikét a történetet. Ezt csak azért mondom, hogy például ugye volt, amikor a zsidó közösségnél vártak téged, de ugyanaz a kisegér más útvonalon megtette ugyanazt a sétát, tehát hogy ebben is nagyon alkalmazkodó vagy, és minden fronton megpróbálod a legkisebbekhez eljuttatni az értékeinket.
Hát igen, alapvetően ugye a népmeséket dolgoztam föl, két ilyen mesém van most. Az egyik a Kökény Matyi, ami Benedek Elek gyűjtésében ismert, és a másik pedig, amit említettél, ez a kisegér csizmája, ami meg azért kuriózum mese, azon túl, hogy nagyon sokféleképpen játszhatod ezt a mesét, mert a férjem nagymamájának a meséje, a napkori Kéninger Anna néninek a meséje, és nem is találkoztam még egyébként hasonló mesével, és amin még az én gyerekeim is fölnőttek, tehát hogy a férjem is mesélte a gyerekeimnek, és azt gondoltam, hogy ez egy olyan kedves történet, amit mindenkinek ismernie kell, és ez kifejezetten, tehát amit mondtál, hogy bevonom a közönséget, és alkalmazkodok egy picit a közönséghez, tehát interaktívak ezek a játékok, főleg ez a kisegér csizmája, amit mindig tudok az adott helyhez igazítani, és az adott közönséghez igazítani. Tehát egy picit mindig más lesz az előadás, amit én játszom.
Ugye említettem azt, hogy különböző fesztiválokon vagy kulturális rendezvényeken találkozhatnak veled, de van egy olyan lehetőség is, hogy akár az óvodák, az intézmények meghívjanak magukhoz. Hát ugye vagytok ketten, így a zenésszel együtt. Pici színházi térre van szükségetek ahhoz, hogy a gyerekekkel tudjatok kapcsolódni.
Igen, direkt úgy találtuk ki ezeket az előadásokat, hogy elférjenek akár egy csoportszobában, vagy egy osztályteremben is. Tehát nagyon kis méretű eszközökkel dolgozunk, tehát például a Kökény Matyi az egy bőrönd színház, egy bőrönd lesz a színházi tér, az válik színházi térré, és nagyon egyszerű olyan figurákkal dolgozom, amik akár el is készíthetőek, tehát sík bábokkal dolgozom ebbe az előadásba, amit utána mondjuk egy megbeszélés, vagy feldolgozás során a gyerekek akár saját maguk is el tudnak készíteni, és otthon is el tudja játszani mondjuk ezt az előadást. Tehát kifejezetten olyan formákat használok, ami közel áll a gyerekekhez.
Ugye ez a kicsiknek szól, de a séták, amikről beszéltünk, pedig a nagyoknak is. Ha már kuriózumokat emlegetünk, mind a két téma kuriózum, ugyanis kevesen tudják, hogy Debrecennek van sörtörténeti múltja.
Igen, tehát a SER, az, vagy SER túrák, ezek kifejezetten kuriózumok, hiszen korábban nem nagyon foglalkozott senki Debrecen SER történetének a kutatásával. Rengeteg adat van egyébként, de hogy ezeket inkább a szakemberek, vagy helytörténészek ismerik, vagy tudják, hogy volt sörfőzés is a városban. És azt gondolom, hogy egyébként meg annyira izgalmas a téma, nem csak hogy kuriózum, hanem izgalmas is, hogy fölfűztem rá egy ilyen sétát. Egyébként meg folyamatosan ugye tanulom is a sörtörténetet, tehát ez egy olyan téma, ami azt hiszem, hogy egész életemre kitart. Mert hogy mindent is kell hozzá ismerni, tehát ismernem kell ahhoz, hogy én a sörről, vagy a sörfőzésről, vagy a sör szerepéről tudjak beszélni a városgazdálkodásban, ismernem kell, hogy hogyan volt, vagy hogy működött a város annak idején, hogyan működtek ezek a sörfőzőházak. Tehát épületekről kell beszélnem, a gazdasági dolgokról kell beszélnem, szabályozásról kell beszélnem, technológiáról kell beszélnem, annyira sokrétű és annyira izgalmas, hogy folyamatosan én is és kutatom ezt a témát, és adom át az újabb információkat ezeken a túrákon.
Nyilván nem mondjunk el minden érdekességet, de ha egy-kettőt belecsempészni a beszélgetésbe, például mondjuk hol volt sörfőzőház, ami mellett mondjuk minden nap, vagy nagyon sűrűn elmennek az emberek?
Sajnos épület már nem maradt fönt egy sem, tehát két sörfőzőháza volt a városnak. Az egyik, amit jobban szoktak ismerni, vagy tudnak róla, hogy ott volt, a Péterfia Honvéd utca sarkán, ott most a honvédségnek vannak épületei, de ott korábban sörfőzőház működött, és ami izgalmas, hogy serházként ismerünk egy épületet a BEM téren, amiben most egy galéria működik. Erről szokták azt gondolni az emberek, hogy ez serfőzőház volt. Na, elárulom, hogy nem. De az, hogy mi volt, azt a sétán fogom elmondani annak, aki egy.
Így van, ezért is mondta, hogy ne lőjünk le minden poént. Receptre lehet-e bukkanni? Vagy mitől lesz egy debreceni sör? Vagy lehetne ezt reprodukálni?
Hát ez nagyon izgalmas, mert nagyjából a 19. század közepéig nem voltak olyan sörök, amik, tehát nem olyanok voltak a sörök, mint most. Tehát amikor már a 19. század második felében a sört már gyárakban állítják elő, és sörözőkben fogyasztják, akkor lehet egy állandó minőséget kapni. Azelőtt olyan volt, amilyen. Tehát minden sör egy picikét más volt, mert hogy éppen milyen élesztőt használtak, vagy éppen mondjuk vadélesztők, vagy a levegőben lévő baktériumok mennyire kezdtek el a sörben dolgozni, és kezdték befolyásolni az erjedést. Tehát minden sör egy picikét más volt. Persze voltak olyanok, hogy gyengébb sörök, amit kevesebb maláta felhasználásával készítettek, vagy erősebb sörök, amit több maláta felhasználásával készítettek. Tehát amire én bukkantam itt most Debrecen vonatkozásában, tehát receptek nem, viszont a mennyiségeket tudjuk. Tehát főleg a 18. század második felében, a városi sörfőzés időszakában már ugye azért szabályozták a mennyiségeket, ez már ekkor szakma volt. Sörfőzőmesterek dolgoztak ezekben a sörfőzőházakban, tehát az alapmennyiségeket szabályozták. Na de hogy mondjuk, ha én azt mondom neked, hogy 12 köbből malátát használtak mondjuk egy főzett sörhöz, akkor ez mit mond? Nagyon nehéz ezeket a mennyiségeket lefordítani, tehát lehet, de hogy mondjuk köbölbe is van többféle, vagy mérőbe is van többféle, mert van pozsonyi mérő, meg nem tudom, milyen olyan mérő, vagy mondjuk cseberbe mérték a sört, és hogy az debreceni cseber az 42,5 liter körülbelül, de a máshol a cseber az más mennyiség, vagy hogy mekkora volt a hordó, tehát nagyon nehéz ezeket a mennyiségeket összehasonlítani, de körülbelül egyébként szerencsére ezekből a számadásokból, mert hogy megőrizték helyek közel ezek a számadások, ezeket a mennyiségeket, azért ki tudjuk azt számolni, hogy mit tudom én, hogy 30 cseber volt egy főzet itt a debreceni serfőzőházban, a Péterfia serfőzőházban, hogyha az debreceni cseber, az durván 1300 liter volt egy főzet, tehát egy akkora üstben főztek, amiben ennyi sört főztek, és ahhoz használtak mondjuk 14 köböl árpát, vagy 12 köböl árpát, attól függ, mert kétféle sört főztek a számadások szerint. A márciusi sört, ami egy erősebbre főzött sör volt, és egy böjtös sörnek is nevezték régen, nagy pedig a közönséges sört, ami egy picikét gyengébb, az ahhoz használtak kevesebb malátát. De megtaláltam azt is, hogy ehhez a mennyiséghez mondjuk mennyi komlót használtak föl. Tehát ezek ilyen izgalmasak, de hogy mivel nem kóstoltuk ezeket a söröket, tehát hogy csak úgy fogalmunk lehet róla, hogy ezek milyenek lehettek.
érdemes lenne egyszer valahogy megpróbálni, hát, rekonstruálni, de hogy a másik témán, ugye, amiről beszéltünk, a katolikus testvérek itt a református fellegvárban, honnan jött a téma iránti vonzódás?
Nagyon sokszor elmentem a Vágóhíd utcai felüljáron, és mindig néztem ezt a gyönyörű kápolnát, ami ott van a volt katolikus temetőben. Egy darabig ugye azt sem tudtam, hogy mi az, nagyon sokáig. Aztán, tehát mindig érdekelt, hogy olyan misztikus így ránézel, hogy ott most ráadásul ugye körbe van kerítve a kápolna, hogy mi lehetett ez, milyennek a története, és ez nagyon érdekelt, és akkor elkezdtem egy kicsit ennek utána menni, és a Szent József Gimnázium könyvtárosával, Kléri Ágotával együtt csináltunk egy ilyen katolikus sétát, a Szent Anna útján ez a címe, ahol végigmegyünk ezen az úton, hogy ugye azt is tudják sokan, hogy amikor Debrecen reformátussá lett a 16. század közepén, akkor ugye a katolikus vallásgyakorlat megszűnt a városban, és csak az 1700-as évek elején, 1715-ben kezdődött ez újra, és akkor jelölte ki a Szent Anna utcán a város a katolikus templomnak a helyét, és ugye hát egy idő után temető is kellett, tehát a temető helyét pedig a Szent Anna kapun túl jelölték ki, és mi ezen az úton megyünk végig, és ezeket a gyönyörű katolikus épületeket, helyeket mutatjuk be, és mesélünk ezekről, és a végén pedig megnézzük magát a régi temetőt, és bemegyünk ebben a nagyon-nagyon gyönyörű barokk kápolnába, ami a Tiszántúl egyetlen fennmaradt barokk temetői kápolnája, és a maga egyszerűségében is, tehát egy ilyen nagyon klasszikus barokk egyébként, tehát egy ilyen típus kápolna vagy épület, és a maga egyszerűségében is annyira szép, ahogy bemész ebbe az épületbe, és most fehérek egyébként a falak, tehát azt tudjuk, hogy a története során volt festett is, de nem volt olyan jelentős a festése a kutatások szerint, de hogy bemész ebbe a pici, ahol még világítás, tehát hogy nincsen villanyvilágítás, nem lett bevezetve ugye a kápolnába, és ugye ez a 200 éve, ugye ez a több száz éves története a kápolnának, ugye ő 1774-ben épült, hogy ez így tavaly volt 250 éves, vagy 250, jól mondom, ugye? 250 éves, tehát hogy így érzed ezt az időt ott. És akkor utána egy kicsit mászkálni ott a temetőkertben, hogy kik lehettek ők, akik ott vannak eltemetve, egy kicsit ezen gondolkodni, és néhányról fölismered, meg megtaláltunk embereket, és elkezdtük megnézni, hogy kik voltak ők. És néhány sírról kiderítettük, hogy ki nyugszik ott. Tehát izgalmas kutatni, és meg szerintem, aki ezen részt vesz, és így sétál velünk ezen a túrán, illetve ott a temetőbe, és megnézi ezt a kápolnát, tehát hogy úgy megérinti az embert az elmúlás szele.
És most már jön a tavasz, jön a jó idő, tehát pont a sétáknak az ideje megkezdődik, de addig is ugye a Csicsogó produkciót lehet hívni az óvodákba is akár. Hol kereshetnek meg téged, hol vehetik fel veled a kapcsolatot?
Tehát van egy Facebook oldalam, Csicsogó produkció néven, és ott vannak telefonszám, e-mail, tehát hogyha valaki szeretne, akkor állunk rendelkezésére, és nagyon szívesen megyünk, és mesélünk a gyerekeknek. Hát csináltam egy ilyen közös oldalt, tehát a Csicsogó produkció, ami én vagyok. Tehát amiket én csinálok, tehát itt adok hírt magamról, teszek közzé helytörténeti érdekességeket is, sörös érdekességeket is, a színházzal kapcsolatos érdekességek, hát vagy mennyire érdekes, tehát hogy hol járok, mit csinálok, mert hogy azért itt is van misszió, amit én vállalok, vagy csinálok. A határon túli területeken voltunk például most ősszel a Kárpátalján, tehát a háború sújtotta Ukrajnában, és a ottani magyar óvodákba játszottunk, és azt gondolom, hogy ez is, tehát egy nagyon fontos dolog, és látni azt, hogy mennyire szerették, és mennyire szükségük van ezeknek a gyerekeknek arra, hogy találkozzanak ilyen előadásokkal, vagy ilyen élményekkel, és hogy mennyire mást jelent egy gyereknek, amikor én a Kökény Matyi előadásban arról mesélek, hogy az ördög a pincébe zárta a lányt, vagy a fiút, vagy a testvéreket, hogy őnek ez mennyire mást jelent, mint azoknak a gyerekeknek, akik békében élnek, vagy egy olyan közegben élnek. Tehát ezekről ezen az oldalon adok hírt a kedves követőimnek.
Több mint 2 éve indította el Csicsogó Produkció néven egyszemélyes vállalkozását Új Judit, aki a legkisebbektől a legidősebbekig nyújt programokat mindenkinek. Programszervezésben, sétákon és bábelőadásokon keresztül lép kapcsolatba az emberekkel. A kisgyermekeknek szóló produkcióit óvodákba és iskolákba is el tudja vinni. Az elmúlt percekben Új Juditot hallották.